itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Hargita megyei Csíkdelnére kalauzoljuk Önöket. A település Csíkszeredától 8 kilométerre északkeletre a Borzsova és a Delne patakok völgyében fekszik. Közigazgatásilag Csíkpál falvához tartozik. Neve a szláv dolina völgy főnévből ered. A román megnevezés birtokot, földecskét jelent. Először 1333-ban a pápai tizedjegyzékben említik Delna, Dilna néven. Még ekkor templomos hely volt, székely lakossággal. Római katolikus temploma 15. századi, határában a falutól 1 kilométerre nyugatra magányosan áll az elpusztult Tordafalva település Árpád-kori eredetű Szent János temploma. A templomot Mátyás korában gótikus stílusban bővítették, korabeli freskói és 1675-ben készült szárnyas oltára van. 103 fakazettából álló mennyezete magyaros díszítő elemeket tartalmaz. Déli falának freskóit 1934-ben tárták fel. A település szülötte Bálint Lajos, a gyulafehérvári főegyházmegye első érseke, akit halála után itt temettek el a szülőföldjén. De itt látta meg a napvilágot Benkő Kálmán író, színész, és Szekernyi és Kurko Irén újságíró, szerkesztő, helytörténész és diák színpadvezető is.
Vannak jelen is ispanziók, vendégházak, Csíksomjon közelsége is egy előny, nekünk itt van egy értékünk is, a Szent János műemléktemplom.
Nekem szőnyegkereskedésem van, a szlovák gyárral van szerződésem is.
Olyan jó közösség van, ott tényleg jó kedvel, jó erővel lehet dolgozni.
Kisföldi paradicsom.
Minden fiatalt arra biztatok, hogy itthon maradjon, meg lehet élni.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
Ferenc Csaba vagyok, Csíkpálfalva község polgármestere, ezen belül Delne település is ide tartozik.
Mit sikerült az utóbbi években megvalósítani, mert én ritkán járok például Csíkdelnén, vagy itt a községben, de én látom a változást. Sok munkálatot sikerült elvégezni, sok van folyamatban, pályázgatnak?
Van munkálat és van folyamatban is, de elsősorban ez annak köszönhető, hogy jó közösség van. Ahol egy jó közösség van, ott tényleg jó kedvel, jó erővel lehet dolgozni. Uniós pályázatok voltak, vannak, építkeztünk, gyarapodtunk, fejlődtünk. Most is egy uniós 7.2-es pályázaton belül még hátralévő utakat kövezünk, aszfaltozunk. Ez községen belül mind a három településen van, de itt Delnyén is. Ezelőtt 4 évvel kapott egy új aszfalt réteget a főút, most pedig a mellék utcákat próbáljuk aszfaltozni. Itt az óvodát, a napközit építettük, szintén ezzel a pályázattal egy új napközi épült, a művelődési otthont bővítettük ki, parkot létesítettünk, tűzoltó szertárt építettünk, tűzoltó felszereléseket. Nem mondom, ez mindannak köszönhető, hogy jó lelkes csapat van, új tűzoltók, szülők. Sokszor úgymond megvan egy pályázat, de mellé még ilyen olyan kiegészítők kellnek, és ilyenkor közösségi munkával, közmunkával sok mindent megvalósítunk.
Amúgy mivel foglalkoznak a delneiek? Miből élnek?
Közel vagyunk a városos Csíkszeredához, ennek van előnye és hátránya is, de a többség azért szeretnék megmaradni, mint igazi kis falu közösség, gazdálkodnak az emberek még, és egyre többet látom fiatalokat is, hogy főleg ez a járvány kapcsán is, hogy rájöttek, lássák, hogy egy öneltartó gazdaság mit tud hozni. Ezeket felismerték, és mindenki próbál gazdálkodni is.
Vállalkoznak is az emberek?
Hál' Istennek vannak vállalkozások is, munkaerő szempontjából is pár személynek munkát tudnak adni, ilyen szempontból Délne előnyös helyzetben van.
Mennyire jellemző a községre vagy Delnére az, hogy a fiatalok külföldön próbálgatják a szárnyaikat? Szoktam mondani, a jobbik eset, ha hazajönnek, de van, aki ott felejti magát. Tehát ez mennyire jellemző?
Szerintem annyira nem jellemző, mint Erdély más vidékeire, vagy ugye a szórvány részekre. Van itt is, hogy aki elmegy, ott marad, de a többség hazajött, befektetett, több ilyen gazda is van, hogy ott tapasztalatot szerzett, hazajött, itthon gazdaságot hozott létre, állat tart, földeket művel, és ez mind jó pozitív példa.
Költöznek ki városról Delnére lakósok?
Jellemző községünkre is, főleg Delne, országút mellett is fekszik. Van egy falu része, ahol igen, új házak épültek, jönnek, de hál' Istennek, ezek az emberek itt megtalálták helyüket, és a falu közösségben részt vesznek. Ilyen szempontból mondhassuk, hogy gyarapodó település vagyunk. További statisztika szerint nem csak a beköltözésekre jön, hanem születések számába is községünk megye második volt, úgyhogy valahol van gazdaságfejlődés, akkor ez látszik a gyerekek születésén is.
A gyerekek ide járnak a delnei iskolába, óvodába, vagy Csíkszereda elszippant néhány gyereket Delnéről is?
Van, hogy elszippant, de most már azt látom, hogy inkább megkezdett fordulni. Van is olyan, aki városból ide hozza ki, mert itt egy kisebb közösségben van. Ezeket építsük a napközit is, hál' Istennek, hogy van gyerek gyarapodás, és valamelyiknek beszéltük az igazgatónővel, hogy előre tekintve is, hál' Istennek, növekvő létszám van.
A turizmus az fejlődik itt a községben, mert itt van Csíksomjó, bizonyára van esély arra, hogy működhessen, hogyha vannak vállalkozó szellemű lakósok.
Igen, hál' Istennek vannak községben is, Délnén is, ispanziók, vendégházak, Csíksomjó közelsége is egy előny, de nekünk itt van egy értékünk is, a Szent János templom, mint műemléktemplom, vagy ott van mögötte Tordavölgyem, egy Natura 2000-es terület, Kékbékák, még Károly herceg is eljött és meglátogatta ezt a természeti helyet, meg a Szent János templomot. Úgy gondolom, ezeket a helyi értékeinket kell felkarolni, továbbvinni és megismertetni a széles közönséggel.
A gazdálkodók panaszkodnak-e vatkárra, vagy kell-e orvosolni ilyen jellegű problémákat?
Van esztendő, amikor igen, van, amikor nincs, de azért több idővel, főleg a medve lett, nem hogy felkapottabb, de azért csak ugyan elszaporodtak és bejárnak azért kártével az állatokban, vagy vaddisznók is a terményekben jönnek, lejöntjük, mi továbbadjuk, és akkor ilyen szinten tudnak lépni a vadásztársulatok.
A közeljövő tervei között mi szerepel? Még mi hiányzik a településekről? Mit kell sürgősen megvalósítani?
Azt szoktam mondani valami is, hogy bármilyen beruházást az ember megcsinál, megvalósítod, de a legfontosabb, hogy egy közösséget megtartani. Ez az első szempont, hiszen egy jó közösség van kultúra szempontjából is, színjátócsoport, énekcsoport, tánccsoport, és ezek az erősségeink. Ezeket már csak úgymond bizonyos hiányosságon infrastruktúrával kiegészítsük.
Beszélgetésünk elején mondtam, hogy én látom a változást, mivel ritkán járok a településeken. Van-e még olyan lakós, aki még mindig azt mondja, hogy tehetnének többet is? Nem elég az, amit fel tudtak eddig mutatni? Megkapja-e időnként ezt a kérdést?
Biztos, hogy igen, és ezeket nem kritikának kell venni, az ember elfogadja, és hál' Istennek ez visz előre egymást. Kisegítve, meglátva, szoktam mondani, ha valamit elvégeztünk, ha tetszik, mondják el, valami nem jó, akkor jönnek és mondják el nekem is, hogy akkor hogyan lépjünk tovább.
János András előtt csíkdelnei lakos és hobbi pálinka főző.
Vas Csongor vagyok Csíkdelnéről, és hobbi pálinka főző.
Édesapám főzött valamilyen ihatatlan minőségű pálinkákat annak idején. Egy pár éve komán főzött volt pálinkát, megkóstoltuk, ízlett, és akkor úgy belevágtunk, hogy főzzünk pálinkát. És akkor így alakult, hogy eleinte gyengébb minőséget, aztán kicsivel jobbat, és akkor ebből így kiteljesedett az, ami most a mar-mar van.
Jó pár évvel ezelőtt ért egyszer egy kellemes meglepetés, ittam egy házi pálinkát, ami kimondottan tényleg házi pálinka volt, de meglepő volt számomra, hogy Isabella szőlőből volt készítve, és hogy visszajött az aroma. Hogy létezik olyan pálinka, amitől nem rász ki a hideg, nem vagy elsősorban rosszul, és rögtön valamit ráegyél, hanem tényleg a gyümölcshöz valamelyes köze van a pálinkának. Ez alapján kezdtem egy kicsit utána olvasni, kedvet kapni hozzá, egyet cefréztem, úgy, ahogy sikerült, akkor utána komámmal kicsit mélyebben belevágtunk, érdekesebb gyümölcsöket szereztünk be, mint bírs. Ott aztán nagyon kellemes meglepetések értek, hogy mennyire benne tud lenni az aroma, és így lassan elindult ez a hobbi.
Magában egész Csíkország nem a gyümölcsről híres, ugye itt mondhatni, hogy az alma termésűek általában azok, ami megtalálható, és némely szilva fajta, meg a vadon termő gyümölcsök, málna, áfonya, csipkebogyó, ezek, amik itt erre a zónára jellemzőek. Általában a zordabb éghajlati körülmények között már barackot, meg szőlőt, bírset, ami melegebbet igényli, azokat más vidékről, délebbi vidékekről kell beszerezzük.
Jelenleg hányféle pálinkát készítenek, vagy főznek?
Nagyon sokat, lehet, hogy nem is lehet így fejből összeszámolni. Mindenféle kuruziumot megpróbálunk kipróbálni, egészen murok, sütőtök, gyümölcsökbe is minden érdekességet, ami megtalálható, azt veszünk belőle, vagy beszerzünk valahonnan 100-200 kilót egy-két főzetre, aztán azt cefrizzük be, és azokat főzzük le, nagy kíváncsian várva mindig az eredményt, hogy mennyire jelennek meg az aromák, milyen érdekességet lehet kihozni abból az adott gyümölcsből. Nyilván mindig azokat lehet becefrizni, aminek van cukortartalma, amit ki lehet erjeszteni.
Akkor ezek szerint bármiből nem lehet pálinkát készíteni? Vagy hogyha esetleg cukrot adunk hozzá, akkor igen?
Épp ez a lényeg, hogy a minőségi pálinka az nem cukor hozzáadásával történik, hanem a gyümölcs, vagy adott esetben a zöldségnek a cukrát kell felhasználni. A Székelyföldön mondják, hogy mindenből is lehet pálinkát főzni, de ez így ebben a formában nem igaz. Mindig a gyümölcsben lévő erjeszthető cukrot próbáljuk feltárni. Ez gyümölcsönként változó, egyeseknek nagyobb a cukortartalma, ottan egy jobb kihozatalra lehet számolni, és van egy-egy gyümölcs, vagy esetleg a vadgyümölcsök, amelyeknek sokkal kisebb a cukorfoka. Mondhatni azt, hogy 100 kilóból egy, másfél, max. 2 liter kihozatalra lehet számolni.
Én, ha jól tudom, ez nem kereskedelmi céllal készül, hanem csak kipróbálgatnak dolgokat. Ez nem igen költséges hobbi, hogy annyit befektessünk azért, hogy lecsepegjen pár üveg lé.
Ez így van. Valójában az is igaz, hogy akkor igazán hobbi valami, ha nagyon költséges. És általában a hobbik azok nagyon költségesek. Ez is nagyon költséges. Ami viszont mellette szól, az az, hogy nagyon sok sikerélményünk van vele. Így baráti körökben, meg ismerősök, amikor eljönnek, meglátogatnak, meg ilyen összejövetelek vannak, akkor végig kóstolgatjuk a pálinkákat, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, meg hihetetlen mindenki számára, hogy miket lehet kihozni egy-egy gyümölcsből, vagy adott esetben egy-egy zöldségből. Így úgy érezzük, hogy ha drága is, akkor annyi sikerélményt ad, hogy ez jelenleg megéri nekünk.
Igen, hát a barátok és az ismerősöknek a visszajelzésén kívül, vagy pont ennek a hatására volt az, hogy elindultunk és neveztünk versenyekre, és mondhatni, hogy az első versenytől már, ahol még a kisebb ilyen bronzérmes eredményeket értünk el, az is már egy nagy lépés volt, hogy mondhatni a Hajókovács módjára leinte, hogy nekifogtunk, és arról a szintről feltornáztuk magunkat oda, hogy az idei Quintessence verseny, ami már mondhatni, hogy Kelet-Európa egyik legkomolyabb meghatározó versenye, champion-díjas pálinkánk is volt, több aranyérmes, ezüst és bronzérmes, és olyan neves pálinkafőzők között értük el ezt, akik már évek óta a pálinka világában nyilván vannak tartva.
Szükséges, hogy díjazott legyen egy termék? Ez még egy bizonyíték arra, hogy jó az, amit csinálunk?
Mindaddig, amíg nem vittük versenyre, addig azt hittük, hogy tényleg nagyon finom. Aztán az első versenyeken szembesültünk a csalódás bárdájával, amikor ugyanis ténylegesen finom pálinkáink voltak, nem volt benne előpárlat, nem volt benne utópárlat, viszont a bírói lapokat, amikor megkaptuk, akkor szembesültünk, hogy sokkal magasabbak az elvárások és a szintek, ha igazán pálinkáról beszélünk. Például egy muskotájszőlő esetében olyan bírói eredménylapot kaptunk, ahol konkrétan bele volt írva, hogy késői szüret. Ugyanis, hogyha szőlőből készítünk pálinkát, akkor azt úgy általában augusztus 20 körül leszedik. Hogyha bor készül, akkor tovább hagyják, de mi egy szeptemberi szüreti muskotájt cefréztünk be és főztünk le, és a bírói labba automatikusan észrevették és beleírták, hogy ez egy késői szüret, és punktum. Akkor szembesültünk olyannal is, hogy például a bírs magházhibás, tehát hogy a bírset ki kell magozni, mert van nekik egy fajta gombabetegségük, ami elég gyakori, és a magházba telepedik meg elsődlegesen. Tehát ott szembesülsz olyan dolgokkal, hogy jóval magasabb a mérce, jóval magasabb az elvárás, mint mi, amit hittünk. Ezért nekünk mindenképp megérés, folyamatosan el fogjuk küldeni, mindig fejlődünk benne, és a versenyek is hatalmas fejlődéseken mennek keresztül, ugyanis a Quintessence-en, amit Komám említett, ott is elmondták, hogy az idei évben például, ami kap egy ezüstöt, az jó pár évvel ezelőtt egy nagy aranyat tudott kapni, tehát nagyon-nagyon sokat kifinomult a helyzet, tehát egyre nehezebb, egyre több és nagyobb az elvárás.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ha az ember már ennyire beleássa magát a témába, akkor ha megkóstol bárhol egy párlatot, akkor jön ez ösztönösen, hogy elemzem, hogy ez hogy készülhetett, ez mennyivel jobb az enyémnél, vagy mennyivel gyengébb, vagy ha megkínálják meg iszta, és nem gondolkodik ezen.
Eleinte, amikor még mondhatni nem is pálinkát főztünk, csak cefréztünk, és elvittük bérfőzdébe, jóformán kaptunk egy pálinkát, amit kifőztek, és azt megittuk. Ha egy kicsivel jobb volt, akkor örvendtünk neki. Viszont, ahogy kezdtünk főzni, akkor vettük észre, hogy milyen az előpárlat, utópárlat, mi a lényeges középpárlat. És ekkor van az, hogy amikor rámegyünk, na gyere, kóstol meg az én pár pálinkámat. Vannak azok az emberek, akik nem veszik rossz néven, hogy ne haragudjál, ez nem alkalmas emberi fogyasztásra. Nagyon sokban cefrehiba van, rosszul van főzve, és mondhatni azt, hogy egy egész rossz minőség. Igaz, hogy elindul Székelyföldön is egy egész jó irányba pozitív elmozdulás, vagy egyre többen próbálkoznak minőségi pálinkákat készíteni, egyre többen versenyeztetik a pálinkáikat, vagy egyáltalán szakkönyvet olvasnak, a szakirodalommal foglalkoznak, hogy kicsit fejlődjünk már. Jó a hagyomány őrzés, viszont a pálinka egy nagyon komoly fejlődése ment keresztül, és ezzel kell tartani a lépést.
Amikor ilyen őszinte vélemény mond valakinek, akkor sok haragos szerez? Vagy az okos ember azt mondja, hogy de jó, hogy elmondta, és nem ilyen szakmai féltékenységből azt mondja, hadd csináljam, mert akkor legalább az övé a nyertes.
Hát ugye mi székelyek nagyon híresek vagyunk a büszkeségünkről. Ha elmondod, hogy rossz a pálinka, akkor 10-ből úgy körülbelül 12 megharagszik. Tehát az arány az elég rossz. Nyilván akkor, hogyha eljönnek ide, és elmondunk egy főzést, elmondunk egy cefrézést, hogy ugye a gyümölcs ott kezdődik, hogy az tiszta asztali fogyasztásra alkalmas gyümölccsel kezdjük, kimagozzuk, hogy cefrézzük, hogy a cefrénk végeredményben majdnem egy gyümölcsbor kell legyen, annyira tiszta kell legyen, 7-8 napra kifőzzük azt a cefrét, mit jelent egy előpárlat, mit jelent egy utópárlat, akkor valójában szembesül vele, hogy ténylegesen igazat mondtunk, és hogy hol a különbség. De mindaddig ugye az ember, amíg valamelyest nem kóstolt, vagy nem látott bele, hogy valójában azon túl is van világ, amit ugye ő érez hagyománynak. Elég nehéz így szembesíteni, például az útszélén vagy egy bálba elmondani, hogy hát ez kellemetlen.
Elmondta a lényeget, hogy épp gyümölcsből és jó gyümölcsből is lehet pálinkát készíteni, mert nekem is az a tapasztalatom gyermekkoromból, de még sok helyen az van, hogy az a gyümölcs kerül pálinka kifőzésre, ami már nem jó lekvárnak, vagy nem használják fel sehova, és ott rothadott a fa alatt hetekig.
Sajnos ez Székelyföldön még egy aktuális jelenség. Ahogy mi készítjük, az pont fordítva van, hogy a legjobb gyümölcsből pálinka lesz, és ha van gyengébb között, abból lesz lekvár. De tényleg ez még sajnos így van, hogy sokan, ahogy hull a fáról, szedegetik, dobják a hordóba, napon tartják, hosszabb ideig kint tartják a gyümölcsöt, nem figyelnek oda egy savfokbeállításra, egy faélesztő használatra, egy tápsóra, amelyek nélkül most már mondhatni, hogy elengedhetetlen egy minőségi pálinkának a főzése. Tehát mindenkinek más az igénye, igaz, hogy felhívnak, és nagyon szívesen segítenek, hogy te mit csináljak, hogy jó legyen. De az már egy jó elmozdulás az, hogy igenis próbálkoznak, még ha nem is fektetnek annyi energiát hozzá. Tehát mindig elmondom, hogy mosd meg, válogasd ki a rosszat. Sokan úgy gondolják, hogy a piacon, amit a piacos árul, a rosszat dobja ki, egy zsákba gyűjti, este mennek utána, megvásárolják apró pénzért, és abból is lesz pálinka. Ez teljes mértékben így van, abból is lesz, de jó pálinka soha.
És gondolom, hogy az sem mindegy, hogy ez a cefre milyen rendszeren megy keresztül, és hogy lesz végtermék. Ahol beszélgettünk, van egy lepárló, de hát ez olyan, hogy aki nem ért hozzá, szerintem azt mondja, hogy még a rakétát is el lehetne indítani vele az űrbe. Tehát ez nem egy olyan tákolmány, mint amit megszoktunk esetleg egy falusi bácsi udvarán.
Így van. Nagyon sokan mondják, akik bejönnek ide, meglássák, azt mondják, hú, ez egy NASA űrhajó, körülbelül úgy néz ki. Valójában ugye azt kell tudni, vagy mindazok, akik főznek pálinkát, azt tudják, hogy a hagyományos pálinka főzés az a kisüsti pálinka főzővel történik, ami kétszeri lepárlásról beszélünk. Az elején nagyoljuk a cefrét, meg utána tisztálunk. Ez a berendezés, ez egyszeri lepárlás során állítja elő a pálinkát, azaz azt jelenti, hogy nem kell kétszer rajta főzni, egyszer főzünk, és tángyírokon keresztül dúsítsa az alkoholt benne, fent olyan deflagmátor van, olyan helyekre lehet ráengedni vizet, hogy be lehet állítani egy hőfokot is, csak nagyon magas alkoholfok kerül át rajta. Így nagyon lehet törekedni arra, hogy egy jó, tiszta pálinkát lehessen vele előállítani. Nekünk ez kényelmes abból a szempontból, hogy mi vállalkozók vagyunk, és nem nagyon van időnk se, hogy most kétszer főzni. Mindamellett lehet tudni, hogy egy kisüsti pálinka főzővel nagyon testes pálinkát és nagyon finom pálinkákat lehet főzni, ugyanúgy, mint ezzel, ahogy lehet főzni. Ez nekünk azért jó, mert ez egy áramos, ez egy 12 kW-os, és kicsit kényelmileg lerövidíti nekünk az időt, a pálinka főzést, így hobbiban nem rabol el annyi időt tőlünk.
Ebben a hobbiban meddig lehet fejlődni?
Hát én úgy gondolom, hogy a határ a csillagoség, amiatt is, hogy ugye vár a gyümölcs, most teszem fel, van egy körtefánk. Az idén abból a körtéből főzünk egy szenzációs pálinkát. De jövőben ugyanaz a körtefán, megint terem körte, de nagyon sokat számít, mennyi napfény volt, mennyi eső volt, milyen volt az időjárás, az éghajlat. Úgyhogy nincsen soha egy olyan, hogy ha van egy körtefánk, és arról minden éve pálinkát csinálunk, hogy ugyanazt a minőséget tudjuk csinálni. Ugyanakkor a gyümölcsskála is egy nagyon széles paletta, nagyon sokféle fajta gyümölcs van, ez mindig egy újabb kihívás. És akkor van az, amikor valami újat kipróbálunk, közben konzultálunk, utána olvasunk, mi a jellegzetessége az adott gyümölcsnek, milyen karakterisztikái vannak, és mindig megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot. Az a jó benne, hogy nem egy sablon, hanem mindig más a cukorfok, és emiatt ugyanabból a körtéből lehet, hogy 10 évben kétszer lesz champion körtepálinka, a többiben lesz egy átlagos körtepálinka.
Minden évjáratból sikerül félretenni, vagy nem érdemes félretenni?
Valamelyest mindig rakunk félre, persze viszonyítjuk az előző évhez az ideit, ugyanott keresik az aromákat, meg hogy mi történt vele, de a pálinka az körülbelül 3 éves koráig úgy becsúcsosodik, utána visszafele kezd jönni a görbéje, nem nagyon érdemes hosszú távon tartani, meg ilyen ópálinkák. Ott már az aromák szétesnek, ott marad egy alkohol, de nem lehet az aroma világban sokat várni tőle. Úgyhogy megtartunk visszamenőleg hasonlítási alapnak, de különösebben nem az elsődleges, hogy ópálinkánk legyen, mert nincs nagy értelme annak.
Mi a tapasztalat? Az embernek ilyenkor több a barátja, hogyha már ilyesmivel foglalkozik? Megugrott a barátok száma, aki szereti kóstolgatni ezeket az ilyenségeket?
Úgy gondolom, hogy a baráti körünk az ugyanaz, hogy vannak olyan emberek, akik a pálinkán keresztül ismertünk meg, és a pálinkán keresztül lettünk barátok, vagy van egy közös érdeklődési körünk. Ilyen van tényleg, hogy többször beszélgetünk másokkal is, akik még főznek jó minőségű pálinkát, vagy esetleg épp egy kezdő pálinka főző. Így szakmailag szoktuk tartani a kapcsolatot, de úgy gondolom, hogy ha egy pálinka kell összetörtse a barátságot, akkor az régen baj.
Ugye a mondás azt mondja, akinek van jó pálinkája, van sok jó barátja. Ugye már nem azt a korszakot éljük, mint régebb, hogy faluban megvan, hogy kinek volt pálinkája, vagy bora, aztán rájárt mindenki. Tehát ez egy kicsit más világ. Van, hogy jönnek baráti társaságok, leülünk, végig kortyogatjuk. Minden fajta pálinkából, csak egy kis pohárnak az aljából. Nem az elsődleges az alkohol, hanem az elsődleges maga az, hogy milyen aromák, milyen ízvilágok tudnak kijönni belőle.
Említették, hogy ez egy hobbi, és mindenki vállalkozik másban is. Ha ekkora a sikerek és a szakmai elégtétel, akkor nem gondolkodnak egy olyanban, hogy akkor most már gyártsunk eladásra is, mert hát ha több emberhez eljut.
Gondolkodtunk már ezen az egészen, voltunk a vámhivatalnál is. Nem egy egyszerű út ezt megvalósítani. Nagyon kemény az engedélyeztetés. Van tervünk, hogy a közeljövőben egy ilyen, hogyha sikerülne még egy pályázatot is elcsípni, mert amúgy egy komoly beruházást, egy ilyen látványfőzdét felépíteni, elég komoly összegbe is kerül.
A család még tolerálja a hobbit?
Szerencsés vagyok, mert kimondottan a feleségem is megkóstolja, megnyalja, sőt, még véleményt is tud mondani, például egy főzés során, hogy ugye én dohányzok, és az ízlelő bimboim annyira nem tiszták, mint a feleségem, mert ő nem dohányos, és emiatt néha van, hogy egy előpárlat, egy utópárlatnál megnyalja, véleményt mond, hogy megjelent, vagy nem jelent meg az utópárlat. Van olyan, hogy főzöm a pálinkát, közben kilépek az udvarra, valamit teszek, veszek, bejön, berakja az ujját, megnyalja, és kiszól, hogy gyere, mert jelenik meg az utópárlat, figyelj oda. Meg ha elmegyünk vendégségbe is, megkínálnak valamilyen pálinkával, mindig tud véleményt mondani. Nem ott mondja, hazafelé mondja el nekem az autóban, hogy ő miket vett észre. Általában mindig úgy van, ahogy ő mondja, úgyhogy ebből a szempontból nekem szerencsém van.
Az én feleségem nem pálinka fogyasztó, de nincs ilyen probléma. Látja, hogy valamilyen szintén sikerélményünk is van az egészben, és így emiatt nincs ilyen probléma, hogy tolerálja, vagy nem tolerálja az egészet. Sőt, mondhatni azt is, hogy akar egy pálinka fesztiválra, ami az idén sajnos ez a vírusos dolgok miatt így elmaradtak. Mindig az ilyen családi esemény, közösen megyünk az én családom és komám családja is, barátok is, együtt szoktunk járni fesztiválokra, úgyhogy ez egy teljes családi támogatással működik.
Kocsis Gyöngyvér vagyok.
Kocsis István.
Egy érdekes vállalkozásba fogtak. Gyerekparkot üzemeltetnek, vagy gyerekjátszóházat?
Hát ez szabadtéri gyerekjátszóház mondhatni.
És hogy ott az ötlet, hogy ilyesmibe vágjanak?
Most a vírussal kapcsolatosan jött, mert mostanig falunapok, városnapok, fesztiválok, de a vírus miatt most az udvaron.
Megvoltak a gépek, felhúztuk őket, és akkor jött az ötlet, hogy hát ez lehetne másnak is. És akkor így 4-5 gyermeket egyszerre beengedünk. Van egy mini Tomás vonatunk, van 3 légvár, nagyobbaknak, kisebbeknek, homokozó, sátrak.
Ugrálót is van.
Camping is van, van egy kis trambulinunk. Egy órát biztos, hogy a gyerek nagyon-nagyon elfoglalja magát.
Bizonyára nagy örömet szereznek a szülőknek, meg a nagyszülőknek, mert akkor ide, mint egy zálogházba be lehet adni a gyereket egy bizonyos ideig, és akkor itt jól el van biztonságban. Legalább otthon is tudják végezni a dolgukat a szülők, nagyszülők. A delnei gyerekek jönnek csak, vagy most már a környékbeliek is értesültek erről, és akkor hozzák ide a gyerekeket?
Többnyire a környékbelől, a faluból nem igazán mondhatni. Városból, például Gyimesből jelentkeztek be, hogy Gyimesből jönnek gyerekekkel.
A járvány miatt így előre kell foglalni időpontot, vagy ha véletlenül jön egy gyerekes család, és megtudja, ahogy én is itt járva a falut megtudtam, akkor van-e szabad időpont, vagy van-e lehetőség, hogy még egy gyereket vagy kettőt besoroljanak a többi mellé?
A programálás az azért van, hogy ha esetleg többen szeretnének jönni, azt elkerüljük, hogy ne legyenek sokan azért, de ha itt elmegy valaki a kapu előtt, és nincsenek, nyugodtan be lehet jönni bármikor, itthon vagyunk.
A szülők hogy viszonyulnak ehhez a lehetőséghez? Mondják, hogy jaj, de jó ötlet volt legalább, van hova kimozdulni a járvány alatt, és egy olyan szép színfolt itt a lehetőségek között.
Mindenki nagyon örvend, mert városban most már játszóterek, minden le van tiltva, nem lehet játszani, nincs hova menjenek, tehát egyáltalán nincs hova vinni a gyerekeket. Dicsérik, azt mondják, egy kisföldi paradicsom.
Hát az nem látszik most a rádióban, de itt a fák árnyékában, a virágok között van felállítva ez a sok ugrálóvár, meg kisvonat. Mekkora területen van ez?
25 ára az udvarunk, és pont ezért szeretik, mert kint vannak a gyermekek a szabad levegőn, nem egy benti játszótéren.
Szépen nyírva van a fű, úgy nem fáj a lelkük, amikor itt végigtrappolnak a sok gyerek? Hogy vajon mi lesz akkor ezzel a szépen nyírt pázsittal?
Nem, sőt, ez egy boldogság nekünk, hogy lássuk, hogy boldogok a gyerekek. A fű az újra nő, a természet újra hozza.
Gondolom, hogy jó kapcsolatok is alakulnak ki akkor a szülőkkel, nagyszülőkkel, mert amíg a gyerek játszik, addig bizonyára beszélgetnek önökkel.
Többnyire így van, hogy jön anyuka, jön a nagymama is, addig a nagymama is a levegőn van, boldogok, hogy a gyerekük milyen jó szórakozik kint a levegőn. Vagy barátkoznak még itt, kapnak barátot maguknak, mert ha egy gyerek jön azért, egynek kicsit unalmas. De ha még van egy társ, egy játszótárs, akkor már sokkal jobban telik. És például az én unokáimnak is, mert én vigyázok most az unokákra, nincsen bölcsőde, nincs napközi, és az unokáimnak is sokkal jobban tetszik, ha még jön egy gyerek, akivel tudnak játszani, mert hiányzik a társaság nekik is.
Mikor ugrott be ez az ötlet? Még a járvány elején, vagy csak nem olyan régen?
Ez a járvány elején már volt az ötlet, csak nehéz volt az indulást, meg kellett reklámozzuk. De most már születésnapokat tartnak itt. A szabadtéres gyerekeknek, más típusú születésnap, mint amit otthon egy blogba vagy máshol meg tudnál ünnepelni.
Csak most, amire beindult ez az egész, akkor jön a tél, de reménykedjünk abban, hogy a járvány elmúlik, és akkor vissza lehet állni a megszokott kerékvágásba. Nagyon hiányzik az, hogy most már nem tudunk menni fesztiválokra, nem tudunk menni úgy, mint esetleg a tavaly, mert az is bizonyára egy ilyen életformává válik, hogy folyton máshol vagyunk, folyton valamilyen körülményekhez kell alkalmazkodni.
Én szerettem járni fesztiválokra is, mert amúgy nem igazán járunk el itthonról. Ezért szerettem pont, hogy akkor kimozdultunk. Na de ezt azt hiszem jobban szerettem most már, amikor jönnek a gyermekek, olyan boldogok, vagy születésnapkor is.
Akkor járvány ide vagy oda, ezt lehet folytatni.
Ez szezonális. Van olyan, hogy lebeszéltük, hogy na 10 perc múlva érkezünk, és addigra jön az eső, akkor már kész gyorsan összepakolni a játékokat, mert nem verheti meg az eső.
Emellett valami egyébben lehet foglalkozni, vagy kell is? Több lábon kell állni?
Jaj, persze, hát ebből csak nem lesz megélni. Nekem szőnyegkereskedésem van azon kívül, szlovák gyárral van szerződésem is. Egész országban mindenfelé hordjuk a futószőnyegeket.
Önök miben kapcsolódnak ki? Mi volt az idén a nyaralásuk? Vagy az a nyaralás, hogy most ide jön mindenki önökhöz?
Igen, nekünk ez volt a nyaralás. Kint az udvar. Tavasztól késő őszig. Aztán télen bent vagyunk a lakásba, de a nyaralásunk ebből állt. 2 nap mentünk Parajdra, hogy mozduljunk ki is, de ennyi volt a nyári nyaralásunk.
Bővítésben gondolkodnak, hogy esetleg valami más játékot is beszerezni, vagy éppen annyi van, hogy csak legyen hely, ahova felállítani?
Szeretnénk bővíteni, mert ez nem elég kevés, csak lássuk, hogyha lesz valami pályázat, valami európai normál pályázat, szeretnénk megpályázni valamiket, valami nagyobb gépeket tudjunk venni. Ez, ami most van, ez csak a kisgyerekeknek van.
Súlyra van, ez nem életkorra.
László vagyok Csíkdelnél.
Mivel foglalkoznak itt Csíkdelnén?
A foglalkozásunk az összetett dolog, de én személy szerint gazdaságból és tájtermelésből élek, tehát teheneket tartok.
Van sok állat?
Hát az sok, az nem tudom, hol kezdődik, nekem 24-25 darab van, és itt meg is szeretnék állni, mert nincs alkalmazottam, nincs emberem, a családi segítség és a saját fizikumom, ami ennyit bír el. Van két vastehenem Csíkszered a területén, és ott adom el a nyásztáját. Egyelőre egy nagyon biztos megélhetésnek látom, és az az igazság, rövid idő alatt tudok keresethez jutni, azért választottam ezt a részét, a tájtermelést.
Akkor azt jelenti, hogy a feldolgozónak adott tejnek az ára az később térült meg, vagy egyáltalán nem is fizettek úgy, ahogy megérdemelte volna a gazda, és akkor ezért választotta vasteheneket.
Nem mondom, hogy nem fizetnek jól, tehát nem kritizálhatok senkit. De ez a tájtermelés, az sajnos nincs eléggé kifizetve, tehát kevés az a pénz, amit adnak a felvásárlók. Itt viszont dupláján tudom eladni a tejet, és reggel, amit fájtam, este azt már beteszem a farzsebembe, és holnap tervezek, hogy azt mire költöm, vagy hova fektetem be.
Egy nap hányszor kell feltölteni ezt a vastehenet? Mert hogyha jó az áru, akkor bizonyára hamar elfogy.
Valójában nagy a tanknak a kapacitása, tehát naponta egyszer töltsük, és arra odafigyelünk, mert meg is ismertük a klientúrának a vásárlási szándékát, szokását, hogy mennyire van szükség, és csak annyit viszünk be, hogy mindig a friss tejet, tehát naponta töltjük mindkét képet.
Mekkora területen termeli meg az élelmet ezeknek az állatoknak? Van saját terület, kell bérelni is?
Saját területem az elég kevés van, mert valójában én, amielőtt átálltam gazdálkodni, egy építkezési cégem volt, nem volt közel területvásárláshoz. Ott csődbe mentem, és úgy tanultam meg, hogy napi betevőt kell termelni, ami biztos, mert sajnos manapság ilyen a világ. 30 hektáron dolgozok, amiből saját területem 5 hektár körülbelül. Bérelem a területeket. Terem silló kukorica, nagyon sok pillangós növény, ami lucerna, vetetfűvek és szántó területén gabonák. Tehát az úgy van felosztva, hogy egy harmadonként, hogy a vetésforgó is meg minden működjön. Azon kívül vannak hegyi kaszállóim, legelők, ahol az állatokat néha sétáltatom, de igazából bent tartom az istálóba.
Mindent az állatokkal letett fel, vagy valamiből jut piacra is?
Igazából csak az állataimnak termelek, és a táj, ami piacra jut, és abból élünk konkrétan. Tehát mindent a saját állataimnak termelek, eladása semmit nem.
Ez a birodalom, amit most kiépített, az istálók, ez az egész rendszer, ez önerőből jött létre, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Mostanig még minden önerőből jött létre, már egyébként a széke embernek magamról kiindulva van egy nagyon furcsa elképzelése, hogy az enyém legyen, azt én csináljam meg, és az a biztos. Az az igazság, hogy próbáltam a pályázatokat is, de olyan érdekes apróbetűs részletektől még mindig féltem. Tehát minden önerőből van, 8. éve már, hogy gazdálkodom, és átálltam, de valójában, amikor elindultam, akkor 4 borjúval kezdtem, ami mínusz jövedelem volt, nem tudom hány évig.
Miért szarvasmarhában gondolkodott? Miért nem esetleg juhókba, vagy valami egyébbe? Kifizetőnek tartotta? Mert ahogy beszélgettünk, szerintem bejött a számítás, de miért ez, és miért nem valami egyéb egy építkezési cég mellé?
Igazából nem tudom, de valójában lehet, hogy van valami olyan a dologba, ami állatszeretet. Saját magamnak én is feltettem ezt a kérdést, hogy miért kellett a gazdaság és az egész családot, mindenkit belevonjak. Viszont kisült anyumtól visszaérdeklődve, hogy a nagyapám is pásztorember volt, ő nagyon szegény volt, és a falu állataira vigyázott, valójában onnan van szerintem az állatszeretet. Tehát nem tudom konkrétan erre a választ.
Mindig csodálkozom, amikor ilyen lelkes fiatal emberekkel beszélgetek, vagy fiatalokkal gazdálkodásra, és hogy szeretettel végzik, és látnak benne jövőt, akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy ők miért nem választották a külföldöt. Most ez a trendi. Sokan úgy látják, hogy külföldön kolbászból van a kert, oda megyünk, az utcára összeseperjük az eurót, hazajövünk és vagánykodunk, de van, aki azt mondja, hogy ő inkább itt marad, dolgozik látástól Mikulásig, mert itt is meg lehet élni sok munkával. Sosem gondolkodott külföldben?
Az igazság az, hogy én külföldön voltam is, amikor az építkezés cégem csődbe ment. Ott tudtam hirtelenjében eurót összeseperni, az önszavát idézve, de viszont nem hiszek én abba, hogy az nagyon jó, sőt, egyáltalán nem jó, minden fiatalt arra biztatok, hogy itthon maradjon. Nem annyi pénzért, kevesebb ér, és több munkával meg lehet élni, viszont ha külföldön dolgozok, sem a falun, sem a városon, sem az országodon semmit nem emelsz. Tehát nem teszél le a nemzet asztalára semmit. Ha itthon dolgozol, itthon tármálsz, akkor leteszed a nemzet asztalára azt, amit le kell tenned, kenyeret. És ezért gondolkodtam én gazdaságban is. Már valójában ez egy olyan ágazat, hogy vagy energiát, vagy élelmiszert termeljünk. És ha élelmiszert termelünk, arra mindig szükség lesz, amíg emberi lény létezik a földön.
Már interjúnk elején említette, hogy ennyivel is szeretne maradni, nem szeretne bővíteni, mert ez a család erejének elég. Nem lehet találni munkást? Vagy eddig jól boldogultak, akkor minek?
Igazából én próbálkoztam emberekkel, volt 3 is, és sajnos ilyen munkára nehéz találni, aki kitartó. Mert tényleg szeretetből és odaadásból csináljuk ezt, amit csinálunk. Viszont akinek nem érdeke, ő nem szeretetből, nem odaadásból csinálja, akkor valószínű, hogy bennem is hiba van, mert akkor nem tudom elfogadni ezt az egészet. Úgyhogy arra döntöttem, a gépeket azt mindenképp modernizálom, fejlesztem, hogy minél kevesebb munkám legyen, de embert nem akarok. Mert az az igazság, ebből volt családi probléma is. Tehát annyira felstresszeltek, ideges voltam, hogy ez már a család rovására is ment. Úgyhogy nem akarok embert.
Akkor, ha jól látom, nem mindegy, hogy valaki megcsinálja, ahogy tudja, hanem úgy kéne megcsinálni, ahogy kell azt a munkát.
Itt kezdődik a probléma velem, tehát ezért vagyok én a hibás, hogy nem maradnak mellettem az emberek, mert én nem másba keresem a hibát, egyszerűen mindig magadba találd meg, és aztán keresed a másikba. Tehát valójában ez rájött. Igen, ha nem szívből, lélekből, az az állat nem kielégült, nem normálisan pihen. Még ha esetleg visszafekszik a trágyába, akkor egy gazdának az fájdalom, az nem jó.
A gazdálkodás is egész éves tevékenység. Ha ünnepnap van is, kell kúrálni, kell gondozni az állatot, ha beteg vagyok is, kell gondozni. Valamikor kikapcsolódásra jut-e idő, vagy az a kikapcsolódás, amikor este azt mondom, hogy na mindent meg tudtam csinálni, amit beterveztem.
Ez a 100%-os kikapcsolódás, mert akkor nyugodt a család is, boldog mindenki. De azért odafigyelünk, mert 3 kisgyerekem van egyébként, tehát 14 éves a legnagyobb, 5 éves a pici, és nekik is szükségük van kikapcsolódásra, mert a 3 gyereknek azért kell haladni a korral. Van kikapcsolódás is, csak annyi, hogy akkor picivel hamarabb kelek, és később fekszek. És nagyon rövidek a programok, mert amit be tudunk zsúfolni a 2 állat etetése között. Tehát nem utazunk 600 kilométreket, csak maximum a büliatóig.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csíkdelnén készült riportösszeállításunk első részét hallották. Jövő héten Csiki Szabolcs római katolikus plébánossal, Zöld Ilona tanítónővel, valamint János András előd és Vascsongor vállalkozókkal még több érdekességet megosztunk önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.